Új fúziós energiarekordot értek el a Eurofusion konzorcium szakemberei. Az orosz-ukrán fegyveres konfliktus esetén sem állna le valószínűleg a gázszállítás Európa felé, véli a szakértő. Jóvá hagyta a hatóság a Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT 10 évre szóló hálózatfejlesztési tervét. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Új fúziós energiarekordot értek el az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Energiatudományi Kutatóközpont részvételével zajló Eurofusion konzorcium szakemberei. A projekt kutatóinak és mérnökeinek fenntartható fúziós körülményekkel 59 megazsúl energiát sikerült felszabadítaniuk a világ egyik vezető fúziós berendezésében az Oxfordban végzett kísérletek során. A részletekről Zoletnik Sándort, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Energiatudományi Kutatóközpont fúziós plazmafizika laboratórium vezetőjét hallják.
A Jet Tokamakon, amelyik pillanatnyilag a világ legnagyobb szabályozó napfúziós kísérleti berendezése, egy integrált tesztet hajtottak végre, amelyikben deutérium-trícium összetételű plazmával, amely majd a fúziós reaktornak a végső üzemanyaga lesz, nagy teljesítménnyel tesztelték a fúziós energiafelszabadulást. Ez azért jelentős, mert a legtöbb mai ilyen fúziós berendezésben nem deutérium-trícium plazmával dolgoznak, mivel ennek vannak sugárvédelmi vonzatai, és ezért egyedül a JET az a berendezés, amelyik ilyen kísérletet meg tud valósítani. Ez a kísérlet egy előkészítése a Dél-Franciaországban épülő ITER kísérlet használatának, ahol deutérium-trícium üzemanyaggal 500 megawatt fúziós teljesítmény demonstrálását szeretnék bemutatni valamikor a következő 10 évben.
Mit jelent a fúziós energia? Miben más, mint a most használt energiaforrások? Kezdjük az alapoknál.
A fúziós energiatermelés a csillagokhoz hasonló energiatermelési sémát szeretne megvalósítani a Földön, tehát könnyű atommagoknak a magjait egyesíteni nehezebb atommagoknál, konkrétan a hidrogén atommagokról van szó. A csillagok a hidrogén atommagokat egyesítik héliummá, és ebben rengeteg energiát szabadítanak fel hosszú időn keresztül. Pont az a folyamat nem valósítható meg, ami a csillagokban zajlik, mert nagyon kevés energiasűrűséget tartalmaz. Itt hasonló folyamatokat, a hidrogén nehéz izotópjait, deutérium és tríciumot lehetne egyesíteni, ahhoz, hogy energiát termeljünk és héliumot termeljünk. A hélium teljesen kémiailag inaktív, nem sugárzó anyag, ugye lufik töltésére használják, tehát nagyon kedvező lenne a folyamatnak a mérlege, nem keletkezik benne se széndioxid, se más üvegházhatású gáz, nem keletkezik benne rádióaktív anyagok magában az alapfolyamatban. Tehát ez egy olyan nukleáris energiatermelési módszer lenne, amely hosszú távon nagy mennyiségű szabályzott energiát lenne képes produkálni.
Ugye említette, hogy most is egy speciális módon érték el ezt a kísérleti eredményt. Mi a bemeneti energia, mi az, amit pedig kapunk? Miből mit lehetne előállítani? Ugye ő mondta, hogy középen mi történik. Mekkora energiabefektetéssel és milyen energiával lehetne ezt létrehozni, ezt a fúziós energiát, amiből utána ugye ismét energiát nyerhetünk?
Igen, tehát a fúziós energiatermelés is valahogy úgy zajlik, mint ahogy például a tábortüzet meggyújtjuk. Először be kell fektetnünk valamilyen energiát, hogy elindítsuk a folyamatot, és utána a folyamatban felszabaduló energiát használjuk már arra, hogy fenntartsuk magát a folyamatot. Ehhez képest egy mai atomerőmű, amiben ugye urán atomok hasadnak, viszonylag könnyen működik, igazából össze kell rakni az anyagokat, és azokat a körülményeket megteremteni, amikor magától megindul a reakció, egy láncreakció. Ezzel szemben egy fúziós erőműben létre kell hozni azt a nagyon speciális körülményt, ami egy csillag belsejében van, sőt annál még kb. 10-szer magasabb hőmérsékletet, kb. 100 millió Celsius fokos hőmérsékletet, amelyiken ez a folyamat be tud indulni. Tehát be kell fektetnünk egy csomó energiát, a JET-en körülbelül 31 néhány megawatt fűtési teljesítményt fektettek be a plazmába ahhoz, hogy elérjék az energia fúziós teljesítményt, amit most éppen demonstráltak. Tehát ez egy olyan folyamat, amiben először be kell fektetnünk az energiát, majd mikor beindul a berendezés, akkor már az ő energiatermelése fent tudja tartani, legalábbis nagy rész fent tudja tartani ezt a folyamatot. Hogy szemléltessük a nagyságrendeket, a JET-ben, amit most elértek, az 5 másodpercen keresztüli folyamatos fúziós reakció, amelyik azért fontos, mert az utolsó ilyen nagy teljesítményű kísérletben 1997-ben csak egy néhány tized másodpercig tartották fel ilyen szinten ezt a folyamatot. És a másik fontos része, hogy a Jet Tokamakot azóta olyanra építették, mint amilyen a nagy világ ITER kísérlet lesz, és ezért annak előkészítésének tekintető, ami most zajlott.
A Földön egyébként van olyan pont, akár a Föld belsejében, ahol ez a hőmérséklet jelen van?
Nem, tehát természetes körülmények között ilyen hőmérséklet nincs ilyen, legfőjebb a villámokban van nagyon rövid időben, ami hasonló, de nem is az a hőmérséklet. Ezt a hőmérsékletet ilyen mágneses összetartású bonyolult berendezésekben tudják létrehozni, amilyen speciális fűtőeszközökkel, speciális mágneses terekkel lehet a plazmát, ezt a forró közeget elszigetelni a környezettől és felfűteni erre a hőmérsékletre. Itt ugye 100 millió Celsius fok hőmérsékletről beszélünk, az összes anyagnak az olvadás, párolgás pontja az valahol az ilyen néhány ezer, maximum 10 000 Celsius környékén van, tehát sokkal-sokkal magasabb hőmérséklet, mint az összes anyagnak az olvadás pontja és párolgás pontja.
Akkor mégis ezt a fúziós energiát hogy lehet kordában tartani, hogy ne olvadjon minden át, illetve minden szét, ahol ez megjelenik?
Ezt a nagyon forró közeget, amelyik a csillagok belsejéhez hasonlatos, de mágneses terekkel lehet egyben tartani. A napban is vannak mágneses terek, és azok látható módon befolyásolják ennek a forró közegnek az áramlását. Gondoljunk a napkitörésekre, biztos látott már a hallgató is ilyen nagyon látványos napkitöréseket, amikben a szálas szerkezeteket a mágneses tér adja. Ilyen mágneses tereket alakítanak ki ezekben a fúziós berendezésekben, és ez szigeteli el a forró anyagot a vákuumkamra falától. Tehát végül is nincs közvetlen kapcsolat a forró 100 millió fokos közeg, gáz, vagy fizikai nevén plazma, és a szilárd test anyagok között. Egyébként ettől függetlenül nagy probléma, hogy azt az energiát, amelyik vagy az a teljesítményt, amely kijön egy ilyen berendezésből, azt hogyan lehet átalakítani praktikusan használható elektromos energiává. Tehát olyan anyagok kellenek, amik elnyelik a plazma sugárzását, ezt átalakítják valamilyen hűtőközegnek a hőjévé, és utána ebből lesz elektromos energia, mint ma is a szokásos erőművekben.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy hogy lehet ezt a gyakorlatban felhasználni. Jelen tudásunk szerint mit lehet ezzel kezdeni, hogy lehet ez a jövő energiaforrása?
Azt már látjuk, hogy ilyen fúziós erőművet nagy léptékben lehet megvalósítani. Tehát ezek a fúziós erőművek ilyen nagy gigawatt teljesítményű, tehát ilyen paksi erőművel összemérhető teljesítményű blokkok lesznek, amik az alapellátást biztosítják. Költségnek a nagy része az a tőke befektetés lesz, tehát a berendezés nagyon bonyolult, nagy, nagyon sok tőkét befektetni ahhoz, hogy elinduljon. Utána viszont az üzemeltetés már nem olyan költséges. Tehát szemben van például egy gázerőművel, viszonylag könnyen elő lehet állítani, viszonylag kis költség elő lehet állítani, utána viszont folyamatosan nagy mennyiségű anyagot kell felhasználni hozzá. Itt az anyagfelhasználás szinte elenyésző, néhány száz kilogramm egy évben, és ezzel szemben a tőkeberuházása nagy.
A kutatás mostani állása szerint mikorra lehet ebből működő technológia? Egyáltalán lehet-e már arról beszélni, hogy mikor lehet ezt áramtermeléssel felhasználni?
Az Európai Unióban van egy úgynevezett fúziós úti terv, amelyet 2014-ben állított össze a kutatóközösség az Európai Bizottság kérésére, és azóta többször felújításra került. Ennek az a célja, hogy tartalmazza azokat a most látható fejlesztési, fizikai kutatás és technológia fejlesztési irányokat, amelyekkel vélhetőleg el lehet jutni egy ilyen fúziós energiatermelő erőmű megvalósításához. Ebből a következő lépés mindenképpen az ITER kísérlet Dél-Franciaországban, amelyik az Európai Unió, Japán, Oroszország, Egyesült Államok, Dél-Korea, Kína, India együttműködésében valósul meg, és az ott megszerzett fizikai és technológiai tapasztalatokat lehet végül is alkalmazni majd egy fúziós erőműben. És az Európai Unió ebben párhuzamosan, az ITER kísérlete párhuzamosan tervezi egy ilyen demonstrációs fúziós erőműnek a terveit, legalábbis a terveinek az előállítását, és azt gondoljuk, hogy valamikor a 2040-es években elkezdődhet egy ilyen demonstrációs erőmű építése, tehát valamikor először demonstrálni fúziós energiát villamos hálózattal 2050-es években lehet majd. Innentől kezdve még azért egy jelentős idő, míg ez nagy léptékben elterjedő, ahogy mondtam, nagyon nagy a tőkeberuházás igénye, tehát nagyon hosszú idő várható, míg amíg elterjed ez.
A magyar kutatók, a magyar tudósok hogy vettek részt, illetve hogy vesznek részt ebben a kutatásban?
Magában a fúziós kutatásokban a magyar kutatók két részben is részt vesznek. Egész magában az európai együttműködésben részt veszünk 20 éve, most már 22 éve, mióta Magyarország csatlakozott az Euratom kutatási programhoz. Másrészt pedig ennek a nagy ITER berendezésnek az építésében, elemeinek tesztelésében is részt vesznek magyar kutatók és vállalkozások is egyébként jelentős számban. Konkrétan az ITER kísérletben a magyar kutatók abban vettek részt, hogy egy speciális mérési eljárást fejlesztettünk tovább és üzemeltettünk a Jettokamakon. Ez egy lítium atomokból álló nyalábot lő be a plazma szélébe, és ennek a nyalábnak a fényéből tudunk mondani valamit a plazma sűrűségéről és viselkedéséről. És ezt a kísérletet két lépcsőben magyar kutatók fejlesztették tovább, és azóta is magyarok üzemeltetik, hát nyilván angol kollégákkal együttműködve, akik a helyszínen vannak, és most ezeknél a fontos kísérleteknél itthonról, távolról vettek részt magyar kutatók az üzemeltetésben és az adatok feldolgozásában is.
Zoletnik Sándort, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Energiatudományi Kutatóközpont Fúziós Plazma Fizika Laboratórium vezetőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A Gazprom bevétele a földgáz exportjából a duplájára nőtt tavaly, míg az olajkivitelből származó bevétel több mint 50%-kal emelkedett. Oroszországnak így érdeke is visszafogni a szénhidrogének szállítását, mondja Deák András. Az Oroszország szakértő arról is beszélt az Inforádiónak, hogy a gázszállítás Európa felé valószínűleg egy orosz-ukrán háború esetén sem állna le teljesen. Varga Mónika interjúja.
60%-a az orosz exportnak a rossz években, 70-80%-a a magas olajár és gázár mellett olajból és gázból származik. Most a GDP-ben ez mit jelent, ez egy más kérdés, tehát 15-20%-át szokták becsülni, ez nem egy konkrét adat, az orosz gazdaságnak az olaj és gázszektorból származónak. Ez nem egy kimagasló adat. Ha azt nézzük, hogy mondjuk a OPEC tagországokban jellemzően a GDP harmada származik az olaj- és gáz szektorból, a szénhidrogén szektorból, hogy mondjuk az exportnak, teszem azt például Azerbajdzsánban 90%-a olaj és gáz, akkor azt lehet mondani, hogy ez mondjuk a magas függésnek számít. Az orosz az egy ilyen közepes függés, kicsit magasabb, mint a norvég. A norvégek ugye a középszint alján vannak. Ez egy jelentős tényező nyilvánvalóan.
Az energiaválság az nyilván változtatott ezeken a számokon. Tavaly a Gazprom földgázexportból származó bevétele duplájára nőtt, az olajkivitelből származó bevétel pedig 50%-kal emelkedett. Akkor érdeke is Oroszországnak, hogy magasan tartsa az árakat, a földgáz, illetve a kőolaj árát?
Ez így van. Ugye az olajban erre van egy mechanizmus, nevezetesen az OPEC, illetve hát itt egy kicsit talán elsikkad, de az OPEC kibővült, egy OPEC plusszá változott, tehát volt 8 vagy 10 ország, amely ma már szorosan egyeztet az OPEC-kel a termelés visszafogásról, és ugyan külön állnak, tehát nem léptek be formálisan az OPEC-kel, de gyakorlatilag a kartel részesei, mondjuk Kazaksztán, Azerbajdzsán, ilyen országokra kell gondolni, tehát a legfontosabb képviselője ennek Oroszország. Ez egyértelműen az árak stabilizására és fenntartására irányul ez a tevékenység, és Oroszország is például a Covid-válság idején egy nagyon jelentős termelés visszafogást tett azért, hogy fenntartsa a normális árszintet. Ma is különben az orosz termelés, legalábbis formálisan, nem éri el a fizikai műszaki maximumát, pont azért, hogy az árszint stabil maradjon. A földgáz hagyományosan, legalábbis eddig kevésbé volt egy ilyen bevétel termelő tényező. Azt lehetett mondani, hogy 1-4-1-3, ahogy aránylik az olajbevétel a gázbevételhez, az olajbevétel javára. Az érdemi, igazi bevétel a költségvetésből és más szektorokból az olajból jött, és ez kifejezetten igaz volt különben, amikor alacsony gázárak volt, tehát amikor 200 dolláros gázár volt, akkor tulajdonképpen a költségvetés alig-alig kapott ebből a szektorból valami. Nyilván ez a helyzet most megváltozott. Az az érdekes, hogy miközben arról beszélünk, hogy nem érkezik Oroszországból elég földgáz, az orosz export tulajdonképpen a csúcson van, hisz ugye nem csak a Gazprom exportál, hanem a Rosneft is, a Novatek is, ma már Kínába is megy a földgáz export, tehát érdemben a volumen nem csökkent, csak Európában vezetékeken kevesebb érkezik. Korábban, de például érkezik LNG, amit ugye nem szoktunk hozzáadni, ez a tényező, ez 2020-ban a harmadik legnagyobb LNG exportőr Európában az Oroszország volt.
Tehát akkor nem fogja vissza a gázszállítást, a gázexportot Oroszország, csak nem Európának adja el.
Európában visszafogja, tehát hogy itt egy nagyon egyértelmű orosz magatartás van. Tulajdonképpen e tekintetben következetesek, már 30-40 éve, ők hosszú távú szerződésekben szeretnének szállítani gázt, nem szeretik a rövid távú szerződéseket, szeretik, hogyha a vezetékek kapacitásait ehhez tudják kötni, ezekhez a hosszú távú szerződésekhez, és most azt mondták, hogy na jó, hát eddig az volt, amit az európaiak akartak, most pedig az lesz, amit mi akarunk. Nevezetesen, ha nem kötitek le hosszú távon a földgázt, akkor nem fogunk adni rövid távra. Ez történt, és e tekintetben valóban az orosz vezetékes gázbeszállítás mértéke csökkent. Én sok elemem lehet ennek, tehát lehet egy politikai elem, lehet persze egy termelési probléma. Én a kereskedelem politikai üzenetet érzem.
Egy orosz-ukrán fegyveres konfliktus esetén nullára is csökkenhet, vagy tényleg a nulla közelébe csökkenhet a gázszállítás Európa felé? Ugye nagyon sokan mondják azt, hogy ezzel zsarolná Európát Putyin.
A teljes export nem szűnne meg, tehát jelen pillanatban, ha levesszük a lengyeleket, ahol ugye van egy kereskedelmi vita, és nem igazán exportálnak most belarusz-lengyel irányba az oroszok, három másik irány maradt. Ebből az egyik valóban az ukrán, van a déli, a balkáni irány, illetve továbbra is üzemmel az északi áramlat egyes vezetéke, hanem is teljes kapacitással, ugye nem kapta meg Európától a teljes allokációt, de azért viszonylag magas kihasználtsággal. Tehát még hogyha le is zárjuk az ukrán irányt, ami nagyon komoly csapás lenne a tekintetben, hogy valóban még ennyi földgáz se tudna érkezni Európába, azért maradna valamennyi. De azért hozzá kell tenni, hogy 2014-15-ben, amikor tulajdonképpen egy kvázi háború volt Oroszország és Ukrajna között, nem mondtuk ki nyíltan, hogy ez egy orosz-ukrán háború, de hát a Krím megszállása az nehéz volt nem egy agressziónak tekinteni, akkor sem állt le a földgáz. Tehát itt teljesen bizonytalan vagyok a tekintetben, hogy egy háborús állapot hogyan érinteni az ukrán tranzitot, mert előttem van egy 14-15-ös példa, amikor sehogy sem érintette.
Mennyiben határozza meg az olaj? Mennyiben az olaj határozza meg Oroszország világhatalmi pozícióját?
Hát, hogyha megnézzük azokat a posztszovjet országokat, ahol nincsen nyersanyag előhely, ugye körülbelül a posztszovjet országok fele ilyen, akkor ugye olyan országokat látunk, mint Ukrajna, Moldova, Kaukázusnak a két országa, Örményország és Grúzia, Kirgizia, Tadzsikisztán, ezek szegény házak. Én úgy gondolom éppen ezért, hogy viszonylag jelentős a nyersanyagok szerepe. Igazából a gazdagság és a szegénység közötti határvonal a posztszovjet térségben a nyersanyagok meglét és nem megléte, vagy hiánya között húzódik, csak akkor lehetsz gazdag, ha vannak nyersanyagai.
Deák András Oroszország szakértőt hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal határozatban hagyta jóvá a Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT tavaly elkészített 10 évre szóló hálózatfejlesztési tervét, tájékoztatta az Inforádiót a hivatal szóvivője. Sipos Ildikó kérdezte Serre Zsoltot.
A MABIR-ral közösen egy új metodika kapcsán, egy új rendszer kapcsán határozza meg a hivatal törvényi feladatadás alapján a 132 kW-nál, illetve annál nagyobb feszültségű hálózatokra vonatkozó hálózatfejlesztési tervet. Ez a terv egyébként többek között tartalmazza az elosztó hálózat, illetve az átviteli hálózat következő 10 évben megépítendő, felújítandó elemeit, a már jóváhagyott fejlesztéseket is, valamint a következő 3 évre vonatkozó beruházásokat és azok tervezett ütemezését is. Egy új módszertan alapján határozza meg az energetikai hivatal a MAVIR-ral együtt a dokumentumot, mely 5 részanyagból áll, melyek a hálózatfejlesztés kiinduló adatait, a villamosrendszer, energiarendszer természetviselkedéseit, fejlesztési politikáit, fejlesztési stratégiáit, valamint természetesen magát a hálózatfejlesztési tervet tárgyalja.
Ennek a dokumentumnak a jóváhagyásakor az Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak be kell vonnia a rendszerhasználókat is, tehát ők is észrevételezhetik a dokumentumot?
Így van, nagyon fontos eleme a 2021-es hálózatfejlesztési tervről a nyilvános egyeztetés, mely során természetesen a dokumentum tervezetével kapcsolatban a rendszerhasználók észrevételt tehettek. Ezeket az észrevételeket, ennek a nyilvános konzultációnak az észrevételeit figyelembe véve hagyta jóvá a hálózatfejlesztési tervet az energiahivatal. Nagyon fontos, hogy az előkészítése érdekében az energetikai hivatal, a rendszerirányító, a MAVIR és az elosztói engedélyesek szakértői is együtt dolgoztak egy úgynevezett iparági bizottság keretein belül. Ennek a területnek célja, hogy a fő dokumentumok érintett iparági szereplők aktív bevonásával mindenki számára átlátható módon készüljenek el, és lehetségesé váljon a fejlesztési módszerek felülvizsgálata is, hiszen nagyon fontos, hogy a hálózatfejlesztési terv is figyelembe vegye azokat a változásokat, amely például a zöld energia, a megújuló energia minél nagyobb rendszer szintű integrációja.
Ezek szerint ez a stratégia a következő 10 évre fogalmazza meg a főbb fejlesztési terveket?
Így van, a következő 10 évben megépítendő és felújítandó rendszerelmeket tartalmazza, de természetesen az elkövetkezendő 3 év beruházásaira és azok ütemezéseire is koncentrál.
Serre Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!